Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Ószövetségi kor történeti előadásunk utolsó alkalmához érkeztünk. A mai estén egy olyan korszak került terítékre, amelynek, ahogy már mondtam is a legelején, igazán bibliai vonatkozása, bibliai könyve már nincsen. A Bibliánk ószövetségi része lezárul Krisztus előtt 400 környékén. Nem tudom, tudják-e, hogy az Ószövetségnek melyek az utolsó könyvei. Ezek kis prófétai könyvek, Aggeus, Zakariás és Malakiás próféta könyvei. Ezek körülbelül Krisztus előtt 400 évvel ezelőtt írottak meg, és innentől kezdve gyakorlatilag egy hatalmas űr van, mint egy 400 éves űr, amíg nincsen bibliai kinyilatkoztatás. Nincs a Bibliának könyve egészen az Új Szövetség koráig, egészen Krisztus koráig. Ez az az időszak, amit a két szövetség, a két testamentum közötti időszaknak nevez a történelem, és ez alatt a 400 év alatt rengeteg minden történt a zsidósággal, a kiválasztott néppel, ami olyan változásokat idézett elő a zsidó nép körében, amelyek nyilvánvalóan hatással voltak a zsidó népnek a fejlődésére, a későbbi zsidó mentalitásra, és amelyek természetszerűleg hatással voltak Jézus Krisztusra és Jézus életére, a hozzá kapcsolódó történetekre is. Ott fejeztük be, és ott hagytuk abba az ószövetségi sorozatunkat, hogy a zsidó nép a perzsa birodalomban élt körülbelül 200 éven keresztül, hogy a babiloni fogság után hazatérhettek Babilonból vissza Jeruzsálembe, újraépítették a templomokat, újraépítették Jeruzsálemet, újraépítették a zsidó hitéletet, és a zsidó nép most már a perzsa birodalomnak az egyik népeként, mintegy 200 éven keresztül egy viszonylagos stabilizációs folyamaton ment keresztül. 538-tól körülbelül a 300-as évekig tartott ez az állapot, amikor a zsidóság többé-kevésbé újból beletagozódott a keleti, az ókori közel-keleti birodalmak közé. A perzsák nagyon türelmesek voltak a zsidókkal szemben, alapvetően bár elég nagy adókat vetettek ki rájuk, de alapvetően békén hagyták őket belpolitikai dolgokban, és igazán nem háborították a zsidók vallási életét sem, ami a zsidók számára a legfontosabb volt. Ezért a zsidók és a perzsák között egy elég jó kapcsolat alakult ki ez alatt a két évszázad folyamán, és miközben a zsidóság csendesen élte a maga hétköznapjait, ugye egy nagy birodalom részeként, egy kicsi államban, közben egy új birodalom, egy új nagyhatalom született meg, szinte észrevétlenül, de nagyon gyorsan került a történelem színpadára. A Dániel könyvét nagyon sokszor szoktuk már így az utóbbi előadásokon emlegetni, és talán emlékeznek rá, hogy Dániel könyve második fejezetében van egy hatalmas történelmi vázlat profécia, ami felsorakoztatja az egymást követő nagy birodalmakat. Akik itt voltak, emlékeznek rá, hogy az első nagy birodalom, amelyet kiemelt ez a profécia, a babiloni birodalom volt, a maga arany ábrázolásával. Az ezt követő birodalom, amelyet kiemelt Dániel második fejezete, a perzsa birodalom volt, ugye Méd-Perzsa szövetség, az ezüst színnel jelképezte, és ez a hatalmas szobron, amelyen kiábrázolódott az emberi történelem, a harmadik nagy birodalom, amelyik megjelent, az bronz formájában jelent meg. Ugye bronz volt ennek a szobornak a hasa, a bordái, az oldalai, és Dániel könyve párhuzamos proféciái még többet mondanak erről a harmadik birodalomról. Dániel könyve 7. fejezetében úgy jelenik meg ez a birodalom, mint egy szárnyas párduc. Ugye a párduc eleve egy nagyon gyors állat, most képzeljük el, hogy még ennek a párducnak szárnyai vannak. Dániel könyve proféciájában az jelenik meg, hogy ez a birodalom hirtelen válik naggyá, nagy sebességgel növekszik nagy hatalommá. És ha valaki továbbolvassa Dániel könyvét, akkor Dániel könyve 8. fejezete 21. verse szó szerint beazonosítja ezt a birodalmat. Ez a birodalom Görögország. Az emberi történelem színpadán a Biblia szerint ez volt a harmadik nagy birodalom, amely összefogta az akkor lakott földet, és amely hatalmas jelentőséggel bírt a választott nép, a zsidó nép életére is. Görögország kezdetben, ugye a Balkán félszigetnek a déli részén, a környező szigetvilágban, illetve Kis-Ázsia nyugati partjain kis városállamokból állt. Kezdetben nem volt egy egységes birodalom, szó sem volt arról, hogy Görögország egy egységes, szövetséges birodalomként vagy országként létezett volna. azok a népek, akik egységesítették a görög birodalmat, és tényleg birodalommá alkották meg, azok nem maguk a görögök voltak, hanem a görögökkel szomszédos és a görögökkel rokon törzsek, ezek pedig már a makedónok. A makedónok voltak, akik létrehoztak egy óriási nagy görög országot, egy óriási nagy görög birodalmat, éppen a perzsákkal, a nagy perzsa birodalommal szembeni védekezésként. A perzsa birodalom szemet vetett Görögországra, szemet vetett a gazdag kis-ázsiai görög városokra, és egy élet-halál harc indult meg a perzsa birodalom és a görög városállamok között. A görögök érezték, hogy egyedül kicsik, egy-egy kis városállam kevés ahhoz, hogy fölvegye a harcot a perzsákkal szemben, és ezért megpróbáltak város szövetségekbe tömörülni. És aztán ezt nagyon jó érzékkel kihasználta II. Filippos, aki a makedónok egyik legjelentősebb, legnagyobb királya volt, időszámításunk előtt a 300-as években. És Filippos rájött arra, hogy nagyon jól ki tudja használni a görögöknek ezt az egység vágyát, a görögöknek ezt a veszélyérzetét, és fokozatosan elkezdte kiterjeszteni a makedón törzs területeket, mind északi irányban, mind pedig déli irányban, és egyre nagyobb területeket kebelezett be magából a görög kontinensből, a görög városállamokból is. Az ókori görögök nem nagyon örültek ennek a makedón terjeszkedésnek, és az egész görög világ meghasonlott. A görögök egy része szerette volna megtartani az önállóságát, egy-egy város, egy-egy polisznak az önállóságát. Ezeknek a vezére volt egy Démosztenész nevezetű férfi, egy nagy görög szónok. Nem tudom, mennyire ismerjük Démosztenésznek az alakját. Egy rendkívül komor alkata a görög retorikának, a görög szónoklattannak. Azt jegyezték fel róla a görög emlékiratok, hogy dadogós volt alapvetően, még kicsi gyerekkorában is nagyon nehezen tudott beszélni, de elhatározta, hogy szónok lesz, akár törik, akár szakad, és egy kis kövecskét helyezett a nyelve alá, és addig gyakorolt, míg ez a dadogása elmúlt, és a korának egyik leghíresebb és legnagyobb szónokává vált. Most Démosztenész volt annak a görög pártnak a vezére, akik nem akarták ezt a makedón egységet, ezt a nagy görög, ezt a pánhellén egységet, és rengeteg sok politikai ellenbeszédet intézett II. Fülöppel szemben. A Filippika elnevezés az tőle származik. Filippikáknak szokták nevezni azokat a politikai beszédeket, amikor egy politikus egy másik politikust akar lejáratni, vagy legalábbis szeretne ellene felszólalni. És ezek a filippikái Démosztenésznek nagy hatással voltak a körbeli görögségre. Nagyon sokan voltak tehát, akik nem akarták ezt a II. Filippos által felkínált pán görög szövetséget, és ezért fegyverbe szálltak Filipposszal szemben. Időszámításunk előtt 338-ban egy óriási görög testvérháború zajlott le a makedónok és a görögök között. Ugye a makedónok is tulajdonképpen görögök voltak, a görögök egy társ, egy testvér népe voltak, és egy nagyon véres csata zajlott le a makedónok és a görögök között, Kairóneiánál, ez egy görög kis városka volt, és Filippos hatalmas győzelmet aratott. Innentől kezdve Makedónia feltartózhatatlanul kebelezte be egész Görögországot, és így jött létre az a birodalom, az a nagy görög birodalom, amely Dániel könyvében a harmadik nagy birodalom az emberi történelemben. Görögország volt a neve, egy pán-görög szövetség, egy pán-hellén szövetség volt, amelyet Filippos fogott össze a maga vas akaratával és rendkívül jó diplomáciai érzékével. Azonban Filippos nagyon korán meghalt. Mindössze 46 éves volt, amikor egy ilyen családi ármánynak az áldozata lett, a tulajdon lányának az esküvőjén ölték meg, és így nagyon fiatalon és nagyon hirtelen hagyta utód nélkül, vagy legalábbis látható utód nélkül, a makedónok trónját. Ugye, utódként csak egyetlen ember jöhetett számításba, aki azonban ekkor még elég fiatal volt, mindösszesen 20 éves. Ő volt első Alexander, vagy talán ismertebb nevén Nagy Sándor. Nagy Sándor világhíressé vált, rengeteg legenda, rengeteg mitosz kapcsolódik az ő nevéhez. Nagyon fiatalon, nagyon gondosan fiatal kora óta nevelték őt az uralkodásra, de amikor az apja váratlanul meghalt, akkor eléggé kétesélyes volt, hogy sikerül-e átvenni a makedónok trónját, vagy nem. Nagy Sándor meglepő határozottsággal, fiatal kora ellenére meglepő határozottsággal szirádította meg a trónját, Az összes esetleges szóba jöhető trónkövetelőt elfogadta és kivégeztette, és így sikerült immáron egy szemében magához ragadnia a Pánhellén szövetséget és a makedónok trónját is. A neveléséről Arisztotelész gondoskodott, ugye Filipposz rendkívül bölcs ember volt, törekedett arra, hogy a fia ne csak katonai nevelést kapjon, egyébként kiváló katonai nevelést is kapott Nagy Sándor, de emellett Filipposz felfogadta az akkori, ókori görög virág legnagyobb bölcsét, Arisztotelészt, és megfogadta őt, hogy ő nevelje filozófiailag, ő művelje szellemileg az ő fiát. Arisztotelész nem csak filozófus volt, hanem kiválóan értett a természettudományokhoz, botanikus is volt, állattannal foglalkozott, költészettel foglalkozott, rendkívül jó társadalomismerete volt, több száz város államnak írta le a politikai berendezkedését, korának legnagyobb műveltségű polihisztora, hatalmas tudósa volt. Nagy Sándor nem tagadta meg a mesterét, átitatta az egész személyiségét ez a görög hellén műveltség, és valahol a homéroszi hősöknek a példája lebegett előtte, amikor átvette a makedón trónt és a pánhellén szövetséget, akkor a homéroszi hősök mintájára átvette azt az irányultságot is, amit az ő apja képviselt. Ugye apjának az volt a nagy terve, hogy miután létrejön ez a nagy pánhellén szövetség, szembe fordul a hatalmas perzsa birodalommal, és megpróbálja legyőzni, térdre kényszeríteni. Nagy Sándor átvette ezt az apai örökséget, és 334-ben, mindösszesen 21 néhány évesen neki indult, hogy szembeszálljon a hatalmas perzsa birodalommal, élén harmadik Dareiosszal, aki akkor a perzsák nagy királya volt. Gyakorlatilag tényleg igaz ez a bibliai jelkép, hogy olyan volt, mint egy szárnyas párduc, 13 év alatt elfoglalta az akkor lakott egész földet, gyakorlatilag Makedóniától egészen eljutott az Indusig, ugye Indiáig, és eljutott egészen az egyiptomi birodalomig. Mindösszesen 30 éves volt, amikor a világ urának mondhatta magát, és gyakorlatilag egy olyan nagy tettet hajtott végre, egy olyan hadi tettet, egy olyan hadi sikersorozatot hajtott végre, mint soha senki az előtte levő időkben. Nem véletlen volt, hogy Nagy Sándor a későbbi nagy hadvezérek előképévé vált. Nem tudom, tudjuk, hogy például Napóleon is őt tartotta a nagy példaképének, és ezért volt, hogy ő is egy egyiptomi expedíciót is megszervezett. A 20. században pedig, aki igen-igen tisztelte Nagy Sándor emlékét, az is egy elég nagy hadvezér és katonapolitikus volt, bár nem a jó oldalán, ő Hitler volt. Hitler is nagyon tisztelte Nagy Sándornak a katonai hódításait, a katonai akcióit. A döntő összecsapás 3. Dareiosz, tehát a perzsa birodalom és Nagy Sándor között Isszosznál volt. Ez egy tengerparti város. Időszámításunk előtt 333-ban történt ez a nagy összecsapás, amely megfordította a történelemnek a kerekét. Nagy szerepe volt ebben a csatában a lovasságnak. A makedón lovassága nemességből került ki. A lovasság a jobb szárnyon és a bal szárnyon foglalt helyet. Nagy Sándor általában, ugye ő maga személyesen is részt vett a csatákban, és mindig ennek a nemesi lovasságnak a hadvezére volt. Az isztoszi csatában a bal szárnyat vezette, és a bal szárny áttörte nagyon gyorsan a perzsáknak a védvonalait, és a hátába került a perzsa gyalogságnak, és gyakorlatilag körbe kerítették a perzsáknak a seregeit, és így semmisítették meg őket. Maga Dareiosz is el kellett, hogy meneküljön a hadszíntéről. Nagy Sándorról pedig azt jelzik fel a krónikák, hogy a személyes bátorságával hatalmas energiát adott a katonáinak. Ő maga a lábán sebesült meg ebben a csatában, tehát nem csak háttérből irányította az eseményeket, hanem ő maga is tevőlegesen is részt vett ebben a csatamenetben. Ez megfordította az akkori történelemnek a menetét. Innentől kezdve Nagy Sándor diktálta a perzsa birodalomban az uralkodói parancsokat ő adta ki, ő volt, aki egymás után meghódoltatta a városokat, Dareiosz pedig folyamatos menekülésben volt. Egy mozaik képet láthatunk, Pompeiből származik ez a mozaik, egy padló mozaik, amely ábrázolja Nagy Sándor küzdelmét, éppen az isztoszi csatában mutatja őt. A fedetlen fővel ábrázolja ez a mozaik, ezzel is jelezvén azt, hogy makedóniai Nagy Sándor mennyire vakmerő volt, nem használt szinte sisakot. És hát kedvenc lova hátán lovagol, akit Bukefalosznak hívtak, ő egy legendás lóvá vált, Nagy Sándor végig ő rajta lovagolta ezt a 13 évet, csak a legvégén kellett megválnia ettől a lovától, és úgy nyilatkozott róla, hogy hűségesebb volt ez a ló hozzá, mint a legtöbb barátja. Nagyon érdekesen kapta ezt a lovacskáját még a kis Nagy Sándor, akkor még 10 éves gyerek volt, amikor az apja egy lóvásáron, az apjával egy lóvásáron volt, és ő kinézte magának ezt a nagyon-nagyon vad lovacskát, nagyon szerette volna ezt a lovat megkapni, azonban az apja azt mondta neki, hogy ezt semmiképpen nem kaphatja meg, mert ez a ló mindenkit levet a hátáról. És akkor Nagy Sándor azt mondta az apjának, hogy én engem nem fog levetni a hátamról, és erre azt mondta Fülöp neki, hogy jó, tegyünk egy próbát, amennyiben nem vet le a hátáról ez a ló, akkor legyen a tiéd, akkor megveszem. És hát Sándor azt figyelte meg, hogy a ló nagyon fél az árnyékától. Ezért szembefordította a nappal, a ló nem látta akkor az árnyékát, elvakította a nap ráadásul, ekkor pattant a hátára, és valóban nem vetette le a hátáról. Így lett Bukefalosz Nagy Sándornak a lova, lett hűséges társa, úgyhogy általában az a ló, amit ábrázolnak Nagy Sándor alatt, az legalább olyan híres, mint a gazdája. Nagy Sándornak a személyes bátorsága mellett és vakmerősége mellett rendkívül sokat jelentett a gyors előmenetelben egy új hadi taktika, amit Nagy Sándor fejlesztett tökére, és ez a makedón falanx alkalmazása volt. A nehéz gyalogosságot fölszerelte rendkívül hosszú dárdákkal, és ezeket a dárdákat bizonyos szögben tartották maguk előtt ezek a katonák, és így egy tömbben, egy taktikai egységként mozogva gyakorlatilag egy betonbiztos átjárást jelentettek az ellenféllel szemben, és gyakorlatilag nem is nagyon lehetett őket megsebezni, hiszen olyanokká váltak ezzel a sajátos hosszú láncsával és ennek a láncsának a tartásával, mint egy hatalmas sündisznó. Ez a makedón falanx volt, ami győzelemre vitte Nagy Sándornak a seregeit, gyakorlatilag ismeretlen volt a korabeli világban, és így lehetett az, hogy 13 esztendő alatt Nagy Sándor ezt a hatalmas, az akkor lakott földnek a nagy részét magáénak mondhatta. 326-ban lépték át az Indust az ő katonái, de innen már a katonái is visszafordulásra kényszerítették Nagy Sándort. Sándor még mindig ment volna előre, őt hajtotta a lelkesedés és az ismeretlen világ felfedezése, azonban a makedón görög katonái azt mondták, hogy hát már hova tovább, hát a perzsa birodalom már rég elesett, sikerült meghódítanunk a régi új-babiloni birodalom területét, elesett Szíria, Fönícia, elesett Egyiptom, hát hova megyünk még keletre ilyen soha nem látott világba. És így volt, hogy 325-ben Nagy Sándor a katonái nyomására visszafordult, és ekkor kezdett, de én már csak nagyon rövid ideje volt hátra a földi életéből, egy körülbelül 2 éves birodalom építő alkotó munkába. Ezekből az alkotásokból, amik hátra maradtak, azt a következtetést tudjuk levonni, hogy Nagy Sándor rendkívül jó államférfi is lett volna. Nem csak jó hadvezér volt, de nagyon messzire látó törekvései voltak. Ő nem csak a makedón nemzet számára akart birodalmat teremteni, hanem egy egységes, hatalmas birodalmat szeretett volna kiépíteni. És hát ez a cél szolgálták a város alapításai, körülbelül 300 várost alapított meg. Ezt a célt szolgálta az is, hogy a görög nyelvet elterjesztette az egész akkori világban. A görög nyelv vált innentől kezdve a közvetítő nyelvé. Gyakorlatilag ez lett az átlag embereknek a hétköznapi használatban lévő nyelve is. Ez nagy jelentőségű volt olyan szempontból is, hogy a zsidó népre is ez a görög nyelv és ez a görög kultúra itt kezdett el először nagy mértékben hatni. Aztán a következő lépés, amit Nagy Sándor megtette, nagyon érdekes vállalkozás volt. Szúzában, az akkori fővárosában összehívta a makedón nemességet, és a makedón nemesség ifjait összeházasította a perzsa előkelő leányokkal. Körülbelül 10 000-en voltak ezen az esküvőn, körülbelül 10 000 párt adott össze ekkor Nagy Sándor. Ő maga is példával járt elő, ő maga is egy perzsa hercegnőt vett emelt feleségként maga mellé. Ezzel akarta összemosni a birodalom nép nemzeti irányait. Azt szerette volna, hogyha nem a nemzetiség számít, hanem mindenütt ez a görögös, ez a hellén kultúra teszi rá a bélyegét minden egyes nemzetnek, minden egyes népnek az arculatára. Korabeli viseletben láthatunk egy férfit és egy nőt. Ebben az időben az akkor lakott földön szinte mindenki ezt az öltözéket viselte. Tényleg kezdtek megszűnni a nemzeti keretek. Ugye mai időkben is ismerős ez az egység törekvés. hát az ókori görög világban is ez az egységtörekvés megvolt, és Nagy Sándor által ez az egységtörekvés tulajdonképpen átmenetileg meg is valósult. Nagy Sándor nagyon fiatalon hunyt el, tulajdonképpen 33 éves koráig vezette csak az államnak az életét, és hát nagyon érdekes és nagyon váratlanul következett be az ő halála. Ugye tudjuk azt a feljegyzésekből, hogy miután visszatért Indiából és a csapataival visszavonulóban volt, elkezdett egyre különcebb szokásokat fölvenni. Sokan arra vezetik ezt vissza, hogy amikor Egyiptomban járt, akkor az egyiptomi papok földig hajoltak Nagy Sándor előtt, és azt a kijelentést tették, hogy ő nem földi atyától származik, hanem neki egyenesen az Istenek atya, Zeus, a szülő atya. Na most állítólag, hát ezt vagy elhitte Nagy Sándor, vagy nem, de állítólag innentől kezdve elkezdte magát isteníteni, és az adott birodalmon belül elkezdte magát istenként tiszteltetni. És hát itt jött a sorsnak, vagy hát a végzetnek a csavarja, ugyanis amikor Nagy Sándor elkezdte magát istenként tiszteltetni, egy nagyon furcsa és váratlan esemény történt. Egy egyszerű kis szúnyogocska megcsípte Nagy Sándort, egy malária szúnyog, és ettől olyan betegségbe esett Nagy Sándor, hogy nagyon rövid idő alatt, gyakorlatilag néhány hónap alatt meghalt. Az utódlás körül hatalmas harcok robbantak ki, hiszen Nagy Sándornak nem volt igazán olyan utóda, aki át tudta volna venni ennek az óriási birodalomnak a kormányzását. Volt egy felesége, és volt egy kisfia is, aki már a halála után jött a világra. Azonban az utódok, a hadvezérei, Nagy Sándor hadvezérei, akik csak a barátok címet viselték Nagy Sándor udvarában belül, akik kilettek nevezve mind a felesége, mind a kisfia gyámjának, hát nem annyira a Nagy Sándori örökség fenntartására törekedtek, hanem igen gyorsan eltették lábalól Nagy Sándor feleségét, eltették lábalól Nagy Sándor kisfiát, és a négy barát, a négy hadvezér felosztotta maga között Nagy Sándor örökségét. Nagyon döbbenetes módon szólt erről egy bibliai profécia, Dániel könyve 8. fejezetét, hogyha otthon föltetszenek lapozni, a 21. verstől kezdődően így jövendölt előre Görögországról és Görögországnak a jövendőbeli sorsáról. A Kecskebak Görögország királya, mondja a proféciában a magyarázat Dánielnek, a nagy szarv pedig, amit a kecskén láttál a szemei között, az Görögország első királya. Hogy pedig az a nagy szarv letöretett, és négy kis szarv állt a helyébe, az azt jelenti, hogy négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak az erejével. Már hogy nem az első király erejével. Ugye döbbenetes módon teljesedett ez a profécia. Nagy Sándor birodalmát négy részre törték szét az utódok. Az egyik utód a Makedon birodalomnak lett a vezetője. A másik utód leszakította Perzsiát és Baktriát, a legkeletibb területeket, de a két fő örököse Nagy Sándornak, és a két egymással legtöbbet civakodó örököse Nagy Sándornak, azok az ázsiai birtokot uraló szeleukoszok, szeleukidák voltak, és az Egyiptomban uralkodó ptolemájoszok voltak. Ugye a zsidóság mindezt átélte. Ugye rendkívül válságos évtizedek voltak. Ugye ők is megérték azt, hogy Nagy Sándor birodalma részévé váltak. Nagyon érdekesen emlékezik meg erről az epizódról a zsidók talmudja, a zsidók hagyománya, ugyanis azt jegyzi föl, hogy amikor Nagy Sándor úgy időszámításunk előtt 332 körül elfoglalta a Jeruzsálemet és bevonult Júdeába, és közeledett Jeruzsálem városa felé, akkor Jeruzsálemből a főpap és a Sanhedrin, a vének tanácsa kimentek Nagy Sándor fogadására. És amikor Nagy Sándor meglátta a fő papot, aki ugye szép előkelő ruhában közelítette meg őt, akkor Nagy Sándor leszállt a lováról, és meghajolt nagyon mélyen a főpap előtt. És amikor az ő társai elkezdték faggatni, hogy vajon miért teszi ezt, miért hajlik meg ezelőtt a főpap előtt, akkor Nagy Sándor azt mondta, hogy amikor ő elindult erre a nagy hadjáratára, és amikor még Makedóniában volt, akkor egy álmot látott, és álmában egy ehhez hasonló férfiú jelent meg, és azt a kinyilatkoztatást, azt a jövendőlést mondta neki, hogy ő el fogja foglalni az egész Perzsa birodalmat, és az egész világ ura lesz. És amikor megérkezett Jeruzsálembe, akkor szembesült ezzel a pappal, és ezért hajtotta meg magát. A zsidó Talmud azt is feljegyzi, hogy ekkor Nagy Sándort bevitték Jeruzsálembe, megmutatták neki a templomot is. Nagy Sándor nagyon tiszteletben tartotta innentől kezdve a zsidó hitet, a zsidó vallást, ugyanis a zsidók megmutatták a szent irataikat. Előszedték ugye Dániel könyvét, És Dániel könyvében rámutattak arra, hogy ez a profécia előre megjövendölte Görögország politikai szerepét, és tulajdonképpen Nagy Sándor uralmát. Hát, hogy mi ebből a valóság, azt nyilván ennyi idő távlatában már nem tudhatjuk. Az azonban történelmi tény, hogy Nagy Sándor egyedül a zsidókra nem erőltette rá a saját elképzelését, azt, hogy őt isteníteni kell. Tiszteletbe tartotta a zsidóknak a Jahve kultuszát, és ami nagyon érdekes, hogy tiszteletben tartotta a zsidók szombatévét is. Nem tudom, tudjuk-e, hogy mit jelentett a zsidóknál a szombatév. Ugye ők szombatéven minden adósságukat rendezniük kellett ugye azokkal az embertársaikkal, akik adósságban voltak, illetve ebben az évben nem igazán foglalkoztak termeléssel, nem igazán foglalkoztak kétkezi munkával, hanem ezeket a hetedik éveket kifejezetten az Isten ügyére és az egymással való problémás dolgaik rendezésére szánták. És minden hetedik évben Nagy Sándor megparancsolta, hogy a zsidóktól nem lehet adót szedni, tehát tiszteletben tartotta az ő szombatévüket. Ez egy nagyon érdekes dolog, tényleg reális vagy racionális magyarázatát nem igazán tudjuk ennek, hogy miért volt ez. Nagy Sándor halála után a judai tartomány először az egyiptomiak fennhatósága, tehát a Ptolemaioszok fennhatósága alá került, azonban miután a Ptolemaioszok és a Szeleukidák állandóan harcoltak egymással, látjuk a térképünkön is, hogy mi volt az ütköző terület, ugye mindig Júdeának a területe. Így gyakorlatilag egy folyamatos háborúskodás indult meg Júdea területén is, és végül az egész tartomány átkerült a kis-ázsiai Szeleukoszok kezébe. Na ez volt a zsidóság számára történelmileg a legnagyobb mélypont. Ugyanis a Szeleukidák és élükön IV. Antiokosz Epifánész, az egyik legnagyobb Szeleukida uralkodó, azt a nem éppen bölcs húzást megtette a zsidósággal szemben, hogy amikor ő rájött arra, hogy a zsidók mennyire komolyan veszik a vallásukat, és hogy valahol ebben rejlik a zsidó nemzeti öntudatnak a magva, elhatározta, hogy felszámolja a zsidó vallást. Ezért, amikor Jeruzsálemben járt, akkor leromboltatta Jeruzsálemnek a kőfalait, azzal kezdte a ténykedését. A következő ténykedése az volt, hogy a jeruzsálemi templomot megszentségtelenítette, telerakta mindenféle görög isten szobrokkal, és az égő áldozati oltárt, ami kint volt a pitvar részében, a templom körül, a pitvar részben a zsidó templom körzeten belül, az égő áldozati oltár egy hatalmas Zeus szobrot helyeztetett, és betiltotta a zsidó vallás minden szertartását, megtiltotta a körülmetélkedést, hát, ami abban az időben egy zsidó fiatalember számára hát egy borzasztó dolognak számított. Gyakorlatilag a keresztbe elvágta a zsidó hit gyakorlásának lehetőségét, megszűntek a napi égő áldozatok, megszűntek a bűnért való áldozatok. Ez csak néhány évig tűrte a nép. Időszámításunk előtt 167-ben egy hasmóneus papi családból származó embernek a vezetésével, Matityahu-nak a vezetésével föllázadtak a zsidók. Az ő követőiket és ezt a háborút nevezi a történelem a makabeusi háborúknak, és hosszú évtizedeken keresztül ment ez a harc a szeleukidák ellen, a zsidó vallás függetlenedéséért és a zsidó hitnek a szabadságáért, és végül sikerült is ezt kivívniuk. Ugye biztos tudják, hogy a zsidó gyertyatartó alapvetően héttágú, nem nyolcágú. Azonban amikor kivívták a zsidók a szabadságot a makkabeusok vezetésével, akkor annak az emlékére, hogy sikerült megtisztítani a templomot, hogy a Zeus szobrokat, a görög szobrokat kitették a templomból, és sikerült helyreállítani a templomi szolgálatot, ennek az emlékére készültek el ezek a nyolcágú aranyból készült gyertyatartók, és ma már egy külön ünnepe is van, a mai napig is egy külön ünnepe van ennek a felszabadulásnak. Nem tudom, tudják, hogy a zsidó ünnepkörön belül melyik ez az ünnep. Mi karácsonyunknak az időpontjában van, a Hanuka. Ugye amikor a zsidók nem karácsonyt ünnepelnek nyilvánvalóan, de amikor nekünk karácsonyunk van, akkor nekik is van egy ünnepük, ami 8 napig tart, és ez a Hanuka, ami a nemzeti felszabadulás, a makabeusi háborúknak az emlékére ülnek meg, mind a mai napig. A makabeusok egy nagyon rövid ideig tartó önálló zsidó királyságot is létrehoztak. Ugye a makabeusoknak a királysága az egy nagyon kérész életű királyság volt, hogy az akkori helyzet, az akkori politikai helyzet nem tette lehetővé, hogy ez az önálló zsidó királyság sokáig fennmaradjon. Csak néhány generáció váltotta egymást, itt láthatjuk a makkabeusoknak a családfáját, ugye Matityahu, aki elindította a mozgalmat, ugye Júdás, aki a legnagyobb makabeus volt, és aki mártír halált halt, és aztán jött néhány generáció, és eljutunk egy néhány generációval, egy-két nemzedékkel odébb, és két fiú, két makabeus fiú összeveszik az örökségen. Ugye, ahogy ez lenni szokott, az emberi természet itt is győzedelmeskedik, két fiú lenne, két fiú örökölhetni a makabeusok királyi trónját, és a két fiú egy nagyon véres testvérháborúba kezd. Nem tudják megoldani a kérdést, nem tudják felosztani az országot, és végül úgy oldják meg ezt az egész helyzetet, egy lehető legrosszabb politikai húzással, hogy eszükbe jut, hogy segítségül hívnak, döntő bíróként hívnak egy olyan hatalmat, aki jó messze van tőlük, de elég tekintélyes ahhoz, hogy eldöntse ezt a testvérháborút. Nem hívják a Ptolemaiosokat, mert túl közel vannak, és túl friss még a leigázottság emléke. Nem hívják a Szeleukidákat sem, mert hát ugye nem szeretnének újra egy negyedik Antiókosz Epifánészt magukon. De ki az a harmadik nagy birodalom ebben a politikai helyzetben, aki elég tekintélyes és nagysúlyú ahhoz, hogy döntsön ebben a kérdésben? Hát egyetlen egy hatalom jöhetett ekkor számításban, és ez pedig Róma volt. A zsidók nem tudták, hogy milyen lavinát indítanak el, fogalmuk sem volt, hogy mi az, amit magukra vállalnak, és kik azok, akiket behívnak. A harmadik nagy birodalom, a dánieli nagy harmadik birodalomnak a széttöredezett maradékain fokozatosan ekkor kezdett felemelkedni a negyedik nagy birodalom az emberi történelemben, a római birodalom, amely megint csak észrevétlenül nőtt nagyhatalommá, de ebben az időszakban, a Krisztus előtti első-második században a földközi tenger medencéjének az urává vált. A rómaiakat hívták be ezek a testvérek döntő bírónak, és ezzel el is indították a zsidó nép tragédiáját. Pompeius Magnus volt, aki időszámításunk előtt 63-ban, mint római hadvezér bevonult a júdeai tartományba, igazságot tett a két testvér között, az egyiket bábkirályként meghagyta Jeruzsálemben, a másikat fogságba elhurcolta a római birodalomba. Innentől kezdve a zsidók önállósága ismét csak egy papírforma önállóság lett, innentől kezdve gyakorlatilag római provinciaként engedték az életüket, római provinciaként éltek akkor is, amikor a történelem szerint Jézus Krisztus erre a földre született. A zsidók számára azonban mégis ez az időszak, ez az intertestamentális kor rengeteg változást hozott. Ugye meglehetősen zaklatott volt az életük, hol az egyik, hol a másik birodalom kerekedett fölébük, hol aztán a római birodalom lett aztán az uruk, de mindeközben szellemileg, kulturálisan rengeteg hatás érte a zsidóságot. Ugye mondtam, hogy a görög hellén műveltség ekkor terjedt el szerte a lakott földön, és ez a zsidóságot is érintette. Rengeteg görög város jött létre Júda területén belül, rengeteg görög ember költözött be a zsidók közé, létrejöttek a színházak, létrejöttek a sportcentrumok, a gimnáziumok, egyre többen kezdtek görög nyelven beszélni, és a zsidó fiatalok közül egyre többen kezdtek felhagyni a nemzeti öntudattal, egyre többen tagozódtak be a görög hellén világba. Na most nyilvánvaló, hogy ez egy nagy ellen mozgalmat is szült, hiszen egyre több olyan zsidó is lett, akik a görög műveltséggel szemben elkezdtek a saját hagyományaikba kapaszkodni, elkezdtek bezárkózni a nemzeti hagyományokba, elkezdtek még erőteljesebben ragaszkodni a zsidó törvényekhez, betű szerint tartották meg a törvényeket, ilyenek voltak például a farizeusok is. A farizeusok is ekkor születtek meg, mint egy zsidó valláspolitikai párt. Ők is azokhoz tartoztak, akik azt mondták, hogy nem kell nekünk görög műveltség, nem kell nekünk hellén műveltség, nem kell nekünk idegen uralom, mi vagyunk a zsidók, a kiválasztott nép, minket senki más nem érdekel, ragaszkodjunk a mózesi törvényekhez. Ez volt tehát az a két irányzat, amely a zsidóságon belül felütötte a fejét. Egyre többen vállalkoztak arra is, hogy ebből az űrzavaros és állandó tűzfészek Júdeából átköltözzenek más területekre. Nagyon sok helyen, főleg Egyiptom északi részén zsidó városok, telepek jöttek létre, ezeket diaszpóráknak nevezzük, és ezek a zsidó diaszpórák többé-kevésbé megőrizve az önállóságukat léteztek a görög hellén világon belül. A legnagyobb zsidó diaszpóra Alexandriában jött létre, ez is egy olyan város volt, amelyet Nagy Sándor alapított. Nagy Sándor körülbelül 300 várost alapított még az életében, és ebből 17-et önmagáról nevezett el szerényen. És ez az Alexandria város is, ugye őróla kapta a nevét. Igazából ő csak elkezdte a város alapjait letenni. Aki viszont a várost kiépítette és világvárossá tette, az második Ptolemaiosz volt, Második Ptolemaiosz, aki Egyiptom uralkodója volt, szerette volna föleleveníteni a fáraó hagyományokat, és ezért ez elég érdekes megoldást választott, a saját testvérét vette feleségül, ugyanúgy, mint ugye a régi egyiptomiaknál ez szokás volt. Második Ptolemaiosznak az idején virágzott föl Alexandria, és vált az akkori tudományos világ központjává. Nem tudom, tudjuk-e, de az ő nevéhez fűződik az első múzeumnak a megalapítása. Ő volt az, aki egy hatalmas színházat hozott létre, az ókori világ egyik legnagyobb színházát. Ő volt, aki megalkotta a fároszi világító tornyot, Fárosz kis szigetén, amely az ókori világ egyik csodája volt. És ő volt az, aki a múzeum és a színház között fölépített egy hatalmas könyvtárat is, amelyben 700 ezer tekercs volt. Gondoljunk bele, majdnem 1 millió tekercset tudtak tanulmányozni az ottani emberek. Rengeteg tudós, filozófus költözött Alexandriába, és rengeteg zsidó is betelepedett ebbe a városba. A fároszi világító toronyról láthatunk egy rekonstrukciós képet. Egy olyan hatalmas monumentális épületet képzeljünk el, ami olyan 120 méter magas volt. Ja, Alexandria mellett egy pici szigeten Fároszon építették fehér márványból, körülbelül egy olyan 30-35 emeletnyi magas volt, azért gondoljunk bele a korabeli technikával, Krisztus előtt a 3. században készítették, tehát elég régen. És a legtetején volt egy oszlopos nyitott csarnok, ahol folyamatosan tűz égett, és ez a tűz olyan nagyon sugárzott, olyan nagy magasságban sugárzott, hogy a nyílt tengerről 50 km távolságban is lehetett látni. Ugye ez adott támpontot az akkori hajósoknak. Tehát Ptolemaiosz egy olyan ember volt, aki nagyon adott a műveltségre, rendkívül gazdag is volt, nagyon sok lakoma is fűződik az ő nevéhez, meg tivornyázás. Azonban volt még egy dolog, ami miatt őt szerettem volna a mai estén föleleveníteni, ez pedig az volt, hogy mivel mániákusan gyűjtögette a könyveket, egyszer csak eszébe jutott, hogy ő nagyon szeretne egy könyvet megszerezni, de lehetőleg valami értelmes, olvasható nyelven, tehát görög nyelven. Ez a könyv a Zsidók Ószövetsége volt, a Zsidók Ószövetség írata volt. A görögök nagyon tisztelték a zsidókat, a görög hellén kultúrkörben igen nagy tisztelete volt annak, ha valaki filozófát, tudományokkal vagy lelki dolgokkal foglalkozott, hogy a mai világban azért ez már talán nem így van. A mai világban sokkal inkább az anyagiasság az, ami a középpontban áll. A görögöknél volt mindig egy lelki vonzata is az egész görög társadalomnak, és a görögök nagyon vonzottak, nagyon szerették volna megismerni a zsidóknak a vallási iratát, az Ószövetséget. Ezért II. Ptolemaiosz elküldetett Jeruzsálembe, és fölfogadott 72 írástudó bölcset. 12 zsidó törzsből 6-6 bölcs férfi érkezett Alexandriába, akik lefordították az ószövetségi iratokat görög nyelvre. Így készült el a Septuaginta, az Ószövetség első fordítása, amely a hagyomány szerint, bár a 72 bölcs önállóan egymástól elzárva készítette a fordítást, de mind a 72-en ugyanúgy fordították le a Bibliát, és amely Septuaginta az egész akkori görög hellén műveltségű világban el tudott terjedni, hiszen immáron olvasható nyelven közkincsé vált a zsidók hite, a zsidók vallása. Mit is nyertek a Septuagintából az ókori görögök, az ókori hellének? Ugye megismerhették a zsidó hitnek az alapjait. Megismerték a 10 parancsolatot, a zsidó erkölcsiséget, megismerték a láthatatlan Istent, egy olyan Istent, akit nem kiábrázolt formában ábrázoltak a zsidók, mint ugye a görög templomokban a mindenféle isteneket, hanem egy olyan Istenről beszéltek a zsidók, aki alapvetően elrejtőzködő Isten, akit nem lehet leábrázolni, akit nem lehet formába önteni ezen a földön. De ezen túlmenőleg a görögök megismertek még valamit, ugyanis a zsidó hitnek a középpontja ebben az időben különösen a messiás várás volt. A zsidó ószövetség első lapjától kezdődően a zsidó szent iratokat át meg átszőtte az a gondolat, hogy az Isten az ő egyetlen fiát, az ő egyszülöttjét fogja elküldeni erre a világra, hogy az emberiséget megváltsa abból a sok-sok nemzedéken keresztül felhalmozódott bűnből, amiből nincsen menekvés, amiből nincsen megoldás. Semmi más, csak az, hogyha az Isten adja az életét az emberért. Ez a görögök számára egy rendkívül nagy megbotránkozás volt, de nagyon sokan elgondolkoztak ezen, és az egész akkori görög hellén virágot áthatotta egy megváltó várás. A görögök ezt úgy hívták, hogy szótérion, megváltó. Nagyon sok görög, római kultúrkörhöz tartozó politikus vette magára a szótér, a megmentő, a megváltó nevet. Nagyon sokan szerettek volna feltűnni abban a színben, hogy ők azok a megváltók, akikről ezek a szent iratok is beszélnek. A Biblia azonban egy egész másfajta megváltó képet rajzol az Ószövetségből elénk. Egy olyan megváltóról beszél, aki nem politikai megoldást fog hozni a zsidó nép és az egész világ életére nézve. Egy olyan megváltóról beszél, akinek az életéből számos pillanatot elevenítenek meg az Ószövetség jövendőlései, ezeket nevezzük pillanatkép proféciáknak. Több mint 100 ilyen van az Ószövetségben, több mint 100 olyan szakasz van az Ószövetségünkön belül szétszórva, amelyek megadják ennek az eljövendő megváltónak az ismertető jegyeit. Elmondják, hogy mielőtt ez a megváltó erre a világra jönne, lesz egy előfutára, aki előkészíti az ő szolgálatát, és aki bemutatja majd őt. Elmondják róla, hogy Dávid törzséből fog származni, hogy Betlehem városkájában fog megszületni. Elmondják róla, hogy szegény körülmények között fog élni egész életében, mint egy 30 éves lesz majd, amikor megkezdi az ő földi szolgálatát. Elmondják róla, hogy az ő földi szolgálatában emberektől megvetett lesz, pedig az emberekért és az emberekhez jött el. Elmondják róla, hogy az ő küldetése alapvetően lelki természetű és nem politikai természetű. Elmondják róla, hogy ezért, mivel hogy ő alapvetően lelki megoldást akar hozni az embereknek, és nem politikait, ezért a saját társai, a saját hittestvérei is elhagyják őt, a saját tanítványai is szétszaladnak mellőle. A proféciák megjövendőlik, hogy kereszthalállal fogják megölni ezt az eljövendő megváltót, és elmondják róla azt is, hogy a kereszt alatt senki sem lesz. A proféciák beszélnek arról, hogy a ruháira sorsot vetnek, a köntösére sorsot vetnek, és elmondják azt is, hogy a kereszthalál szenvedése közepetten szomjúhozni fog, hogy méreggel fogják ekkor megkínálni. Elmondják a szavait is, amelyeket idézni fog majd maga a kereszten a megváltó, és beszélnek arról is, hogy miután meghal, ezután fel fog támadni, a tanítványai sokasága fogja majd őt követni, és hogy a halála után lesz igazán nagy neve. Ezek az ismertető jegyek a zsidó hitre alapuló kereszténység szerint a történeti Jézus Krisztusban öltöttek testet, és róla olyan proféciákat találunk tényleg az Ószövetségünkön belül, amelyeket az Új Szövetség iratai visszaazonosítanak. Amikor majd tetszenek olvasni Máté evangéliumát és a többi evangéliumot, nagyon sokszor visszatérő mozzanat, hogy az evangélista beidéz egy ószövetségi messiási proféciát és beazonosítja azt. Vagyis hivatkozik rá, hogy ez Jézus életében ekkor, ekkor, itt és itt, ilyen körülmények között teljesedett. A zsidók igazán az egész hitüket ebben a messiás várásban, ebben a megváltó várásban koncentrálták. És az ő hitüknek ez a mozzanata is elterjedt akkor az egész lakott földön. Azonban az, hogy hogyan is teljesedett, mikor is teljesedett be ezek a proféciák, ezek a messiás jövendőlések, mikor is váltak valóra, ez már ugye nem az ószövetségi kortörténetnek a sorozatába tartozik, ez már egy új korszaknak a kezdetét, egy új korszaknak az előnyitányát adta meg a mi számunkra is, és adta meg az ószövetségi emberek számára is. De ez már egy következő sorozatnak a tematikája lehet, hogy hogyan és mikor váltak valóra ezek a jövendőlések. Ki is volt az a történeti Jézus, akiről azért ma már elég sok forrás áll a rendelkezésünkre. Magának az Ószövetségnek a kora, magának a zsidó népnek a küldetése lassan lejárt. Ugye nem tudták igazán végrehajtani azt a küldetést, amivel az Isten megbízta őket. Az Isten azt szerette volna, hogyha egy olyan néppé válnak, egy olyan nép egyházzá válnak, akik mind egy személyben, mind pedig államilag képviselik az igaz ismeretet, az igaz Isten ismeretet a Földön, és elterjesztik mind a megváltó várás hitét, mind pedig az igaz Isten hitet az egész lakott Földön. A zsidók ezt jó szántukból és alkalmas időben nem tették meg. Viszont mégis mind a zsidó hit, mind a messiás várás elterjedt, nem igazán a zsidók jó szántából, hanem éppen az üldözések, a nyomorúságok és a diaszporákban való életnek az ideje alatt. Hát így lett a messiás hit nem csak a zsidó nép hite, hanem a Krisztus előtti első században tulajdonképpen minden egyes, egyszerű, hétköznapi ember hite is, akik a görög-római hitvilágban már kiábrándulva és nem híve, kezdtek valami más, valami új, valami lelkibb dolog felé fordulni.